Szeretett testvéreim, Istennek írott igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával az üzenetét hirdetni kívánom közöttetek ma este. Lukács evangélium a 24. részéből, a 18-tól a 24. versig terjedő ige szakaszból olvasom. Még ezt az ige szakaszt olvasom és magyarázom, foglaljuk el a helyünket. Lukács evangélium a 24. részéből, a 18-tól 24. versig terjedő ige szakaszból, így szól Istenünk írott igéje hozzánk. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt, kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál. De nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Ők azonban nem látták. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Tegnap este két szomorú tanítványnak az indulásáról hallottunk, akik ünnepre mentek fel Jeruzsálembe a Páska ünnepére, és azon az ünnepen egészen mást kaptak, mint amit vártak, amit reméltek. Szemtanúi kellett, hogy legyenek Jézus megaláztatásának, keresztre feszítésének, és nem látták értelmét annak, hogy tovább maradjanak Jeruzsálemben, ott maradjanak a közösségben, a gyülekezetben. Szomorú ábrázattal indultak hazafelé, és beszélgettek az elmúlt napok eseményétől, nem tudták feldolgozni mindazt, ami történt. Volt, amiben egyetértettek, volt, amiről vitatkoztak. Azt mondja az írás, hogy miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással arról, ami történt, maga Jézus is mellék szegődött, együtt ment velük, ők azonban nem ismerték fel. És mindjárt nem csak csatlakozott hozzájuk a feltámadott Úr, hanem meg is kérdezte őket, miről beszélgettek az úton, és miért vagytok szomorúan, erre ők szomorúan megálltak. Isten csodálatos kegyelme az, hogy Jézus Krisztus ma is így keresi meg az embert. Füle Lajosnak van egy olyan verse, aminek az a címe, hogy a futás. És elmondja, hogy fut a gyermek a labda után, a fiatal fut a vágyai után, az ember a terve után, az álmai után, és a végén azzal fejezi be, hogy fut az Isten az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, ezernyi mély szenvedésen át, hulló igével, kiomlott vérrel, viszonozatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Mindent megtesz az Isten azért, hogy ez a találkozás létrejöjjön, és hogy megváltozzon az embernek az élete. És eszembe jutott ma reggel, amikor készültem, egy kedves gyermekének néhány sora, amelyben azt mondja az énekíró Jézusról, gyengéden ő keres meg, ha bánatszál te rád, vagy hogyha vékes múltért szívedre hull a vád, ha ingadozna lábad iránt mutathat ő, Tovább segít, ha csüggesz bizonytalan jövő, sok földi célnál feljebb a menny felé terel, s még ott való kőből van a szíved, ha néki nem felel. Ezért kérdezi meg Jézus, hogy megkeresi ezt a két tanítványt, hogy miről beszélgettek, miért vagytok szomorúak, és amikor megálltak, még nem ismerték ugyanezt az ismeretlen utitársat, de nem tudták, hogy ebből a néhány órás együttlétből, amit eltöltöttek az úton hazafelé mellett, mennyi áldás, és a végén egy örömteli találkozás lesz, ami teljesen megváltoztatja az életüket. Mégis testvérek, úgy érezték ezek az emberek, hogy jól esik megállni, valakinek elpanaszolni mindazt, ami a szívüket nyomta. És talán ők maguk is meglepődtek azon, hogy az ismeretlen utitárs, aki kérdezte őket, mennyire tájékozatlan, mennyire nem tudja, hogy mi történt az elmúlt napokban, hogy Jeruzsálemben. Pedig Jézus nagyon jól tudott mindent. De tőlük akarta hallani. Azért, hogy mondják ki, beszéljék ki nyugodtan, felszabadultan, szabad lelkiismerettel mindazt, ami a szívünkben van. És azért volt tegnap este is fontos ez a kérdés, hogy miről beszélgettek, hogy téma egyáltalán az Isten igéje. De nem csak az, hogy miről beszélgetünk útközben a templomba jövet, meg a templomból hazafelé menet. Miről beszélgetünk otthon a családjainkban. Miről beszélgetünk talán az idős szüleinkkel, a házastársunkkal. Miről beszélgetünk a gyermekeinkkel. Miről beszélgetünk a munkatársunkkal, a munkahelyen. Az a kérdés, hogy egyáltalán a beszédünk építő-e, hiszen Pál apostol maga az Efézusi levelében mondja, hogy semmi rothadt beszéd, aki szálltokon ki ne jöjjön. Egyáltalán tudjuk-e egymást építeni a beszéddel, vagy sokszor sebezzük és tönkretesszük, mert a beszéd az hatalom, a beszéd az sok mindent elárul. És azt is elmondtam tegnap este még, hogy a legnagyobb nyomorúságunk az, hogy nem csak egymással felejtettünk el beszélgetni, hanem elfelejtettünk már beszélgetni az élő Istennel is. Az, hogy nincsen már időnk az imádságra, az Istennel való csendes együttlétre, a meghitt együttlétre. És ezért olyan felfordult, zavaros, nyugtalan az életünk. Eszembe jutott még két történet a mai nap folyamán. Volt egy nagyon jó barátom, azért mondom, hogy idézőjelben látott csak volt, mert már 10 éve az Úristen hazavitte. Amikor még nem volt kocsi, ő volt a sofőröm. Minden vasárnap 80 kilométeres körzetbe vitt a szolgálatokra, 5 gyülekezetbe, nagyon sokat beszélgettünk. És hirtelen lett beteg ez a fiatalember, nem is tudták a családtagjai sem, hogy olyan súlyos az ő betegsége. És néhány nappal a halála előtt találkozott a feleségemmel, kimentek az egyik beteg társával a piacra, és mondta a feleségem, hogy ahogy beszélgettek, szinte látszott rajta, hogy annyira vágyott rá, hogy még legalább egy kis ideig beszélgessenek. És a feleségem azt mondta, hogy ne haragudj, Józsi, a férjemnek szolgálata van, délután temetési szolgálat, vár a kocsiban, de majd legközelebb többen beszélgetünk. És amikor értesültünk egy 5 nap múlva az ő halál híréről, akkor a feleségem is nyelvre kelte a könnyét, és azt mondja, hogy látod, annyira szeretett volna még valamit mondani, nekem menni kellett, mert neked szolgálatod volt. Azt mondtam, hogy majd legközelebb. És nincs legközelebb. És emlékszem rá, amikor az édesanyám mondta el, könnyes szemmel jött a munkából, és bement az édesanyjához, és beszélgettek. És mondta, hogy most már megyek édesanyám, mert jön haza a férjem a munkából, meg főzünk el vacsorát is, gyerek is jön az iskolából. És mondta, hogy a nagyanyám azt mondta, hogy ne menj még, maradj még egy kicsit. Aztán maradt még egy kicsit, de még mindig szerette volna marasztalni, de most már mennem kell. Majd azt mondta, anyu, legközelebb beszélgetünk. És emlékszek rá, hogy másnap reggel, kora reggel jött a húga édesanyámnak, ő lakott ott a nagyanyámmal. Mondta, hogy gyere gyorsan, valami érzést kapott, nem tud megszólalni. Három órát álltak még a beteg ágya mellett, elhívták az orvost, és azt mondta, hogy nem sok idő van hátra, és egy néhány óra múlva bekövetkezett a halál. Nem volt már legközelebb, nem lehetett beszélgetni. Nem véletlenül panasz testvérek, hogy időt kell szánni egymásra, és időt kell szánni a mindenható Istenre is. És kiderül ebből a történetből az is, hogy Kleopás mintát meg is jegyzi Jézusnak, ahogy olvastam itt az igében, hogy te vagy az egyetlen, aki nem tudod, mi történt Jeruzsálemben. Aztán Jézus szinte provokálja őket, és azt mondja, hogy mi történt ezekben a napokban, és mindjárt elmondják részletesen, hogy ami a názáreti Jézussal esett, hogyan juttatták őt a főpapok, a népvezetői a keresztre, és megszólal bennük a hamis reménység, ami a ma esti igehirdetésnek is a címe, pedig mi azt reméltünk, abban reménykedtünk, hogy ő fogja majd megszabadítani Izraelt. Mert ők egészen más mesiást vártak. Ők úgy gondolták, hogy végül a mesiás meghozza a vágyva várt szabadságot. Úgy gondolták, hogy majd a mesiás, ha kell, kardot ránt, és kiűzi az országból az elnyomó rómaiakat. És ehelyett úgy gondolták, hogy csalódtak ebben a mesiásban. Mert miféle mesiás az, egyáltalán milyen szabadító az, aki hagyja magát, hogy egyszerűen elfogni, aki nem áll ellent, aki hagyja magát megkötözni, hagyja magát megkorbácsolni, hagyja magát leköpni, hagyja letépni a ruháját, hagyja magát a keresztre feszíteni, milyen mesiás az, aki nem védekezik, és milyen mesiás az, aki nem nyitja meg a száját a kereszten sem, eltűrja, hogy gunyolják, hogy provokálják, hogyha te vagy az Isten fia, akkor szabadíts meg magad, bizonyíts be, szállj a keresztről, hogy lássunk és higgyünk, és nem értették Jézusnak a kereszthalálát, és amikor látták, hogy hogyan hal meg ott a Golgotán, akkor összeomlott egy világ bennük. És főképp testvérek azt nem értették, hogy ami ott a kereszten végbe ment és megtörtént, az Isten akarata szerint történt. Nem értették, hogy ha Jézus nem hal meg a kereszten, akkor nincsen megváltás. Akkor az ember, az Isten ellen fellázott bűnös ember mindörökké megkötözve marad és kárhozatban marad. És nem értették azt sem, hogy az Úr Jézus halála nem a véletlennek a műve volt. Hogy az nem csak Izrael megváltásáért történt, hanem a bűnös világ megváltásáért történt. Hogy ott a kereszten azt teljesedett be nagypénteken, amiről a római levél 5. részének a 8. versében így ír Pál apostol, hogy Isten azonban abban mutatta meg az ő szeretetét irántunk, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És amikor látták, hogy meghal Jézus a kereszten, akkor veszett el minden reménységük, ezért nehezedett rá mindez teherként a szívükre. És az a kérdése Isten igényének ma este, hogy vajon mi értjük-e, tudjuk-e, hogy ami ott Jeruzsálemen kívül a Golgota hegyén történt, az értünk történt. Tudjuk-e azt, hogy és hiszik-e azt, hogy az Isten fia, az ártatlan bárány, mielőtt megalázták volna, ő már, ahogy Pál ír a Filippi 2-ben, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És tudjuk-e azt is, hogy az történt, amiről a Kolossé levelében, a 2. rész 14. versében ír Pál apostol, hogy Jézus Krisztus eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból és odaszegezte a keresztfára. És tudjuk-e, hogy azért történt mindez, mert hogy a Galata 3.13-ban van, Krisztus megváltott minket a törvény átkától, átokká lévén éltünk, mert megvan írva, átkozott mindaz, aki a fán függ. Nagypénteken azt teljesedett be, amit egy nagyon szép lelki énekben így foglalt össze az énekíró. Magára vette szennyes ruhámat, megbékítette Isten atyámat, a kínasz átok én bűnöm állat, ő felvitte a Golgotára, és szerelmes szíve szakadt meg értem, de eltörölte mind-mind a vétkem. És az is megtörtént nagypéntek után, amiről Péter éppen pünköskor beszélt a Jeruzsálemben összegyűlt sokaságnak, a Cselekedetek könyve második részének a 24. versében olvassuk, hogy de ők már, mint Jézus Krisztus, az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mert lehetetlen volt neki a haláltól fogva tartania. Ezek az emberek, testvérek ott az ünnepen sok mindent tudtak, sőt friss információjuk is volt, hiszen hallották a többiektől, hogy ott voltak az asszonyok a sírnál, és hogy az angyalokkal találkoztak, akik azt hirdették, hogy Jézus él, sőt néhányan ki is mentek, hogy megnézzék a sírt, de nem tudták elhinni. És ma este hadd kérdezze meg az Isten, hogy nem is merőse ez nekünk. Hányan élnek ma is így? És milyen sok embernek van, testvérek, ma is hamis reménysége? Vagy nagyon sok embernek semmilyen reménysége nincs. Különösen észre lehet venni egy-egy próbatétel vagy egy gyász idején, hogy sokszor nincs a hitüknek alapja. És ezért van az, hogy nagyon sokan a legkisebb próbatételben is már is összeroppannak. És vannak, akik már reménykedni sem tudnak. Cselekedetek könyvéből a 27. részből hozta az Isten elém azt a jelenetet ott a római hajóton, amikor ugye az utazás előtt a fogoly Pál, Isten hívő gyermeke figyelmezteti az embereket, hogy ne menjünk sehová, mert ez az út az életünkre és a hajóra és a rakomára nézni is veszélyes. És leszavazzák. Többség úgy dönt, hogy megyünk. Ne szóljon bele. Ma a világ ugyanezt tesz az Isten gyermekeivel. Nem mondják meg nekünk, mit csinálnak. Mennek a maguk feje után. És amikor testvérek viharba kerülnek, és azt mondja az ige, hogy több napon keresztül sem a nap, sem a csillagok, sem a hold nem világított, azt se tudták, hogy merre járnak. Mert abban az időben ez volt a tájékozódási pont. És mindent elveszítenek. És a hajó is kormányozhatatlanná válik. Azt mondja az ige, pánikba esnek, előtve tartjuk a halálfélelem, és elveszett életben maradásuk minden reménye. Azt látták, hogy itt a vég, itt a halál. És akkor olyan csodálatos, hogy felállt Pál a hajón, és azt mondja, hogy jó lett volna, hogyha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a nagy kárt és veszélyt. De mostanra nézve is mondom nektek, hogy jó reménységben legyetek, mert nem vészel egy lélek se, csak a hajó. És nézzünk rá, hogy honnan szedek? Mert ma éjjel elém állt az Isten angyala. Aki vagyok és akinek szolgálok, és ez azt mondta, ne félj Pál, neked a császár elékkel állom. És az Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, hogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk, érted? Ezt nem érti a világ. A hívő ember reménységének ez az alapja. Az élő reménységnek ez az alapja. Mit ígért az Isten? Azt ígérte az Isten, hogyha vizen légy át, én veled vagyok. Azt ígérte az Isten, hogy ne csüggedj, mert én vagyok Istenet. Megerősítlek, megsegítlek, igazságunk jobbjával támogatlak. Nem ígérte meg az Isten, hogy nem lesznek próbatételeid, de azt megígérte az Isten, hogy ő téged el nem hagy. Azt megígérte az Isten az ő fiában, hogy az ő tudta és akarta nélkül még egy hajszál sem fog leesni a fejedről. Az a kérdés, hogy hiszed-e ezt? És a magadévá teszed-e ezt? Hányan vannak testvérek, amikor különösen olyan valakit veszítenek el, aki közel állt hozzájuk? Közeli hozzátartozó, tehát egy férje, egy édesapa, egy testvér, vagy gyermek. Hány ember azt mondja, hogy nem érdemes tovább élni. Nincs értelme az egésznek. És hányan vannak, akik elzárkoznak meg, bezárkoznak minden vigasztalás előtt. És úgy bánkodnak, ahogy Pál írja, hogy így ne. Mondja az első Tesszalonikai levelében a 4. részben, hogy nehogy bánkodjatok, mint azok, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, az is igaz, hogy az Isten az elhunytakat előhozza Jézus által vele együtt. Na de itt van a lényeg, hogy ha hisszük. És mivel nagyon sokan nem hiszik, legyintenek erre, hogy mosolyognak, hogy feltámadás meg örökért, ugyan már ne beszéljünk ilyenekről. Ezért bánkódnak reménység nélkül. Nézzétek, a tegnap este is idéztem már azt a történetet. Akkor meghal Lázár, és jön Jézus Betániából feltámasztja. Ugye Mártának, aki azt mondja, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna a testvérem, később ugye Mári is kimondja, és azt mondja Jézus, hogy feltámad a testvéred Márta. Már hiszem, tudom, hogy feltámad majd a feltámadás az utolsó napon, de mikor lesz az? És azt mondja Jézus a 25. és 26. versben, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed én? Igen, Uram, hiszem. Csodálatos hitvallás. És kimennek a temetőbe, Lázár sírjánál azt mondja Jézus, vegyétek el a követ. És ki tiltakozik először, pont az, aki nem sokkal az, amit azt mondja, hiszem, Uram. Uram, ne csináld. Ne zavarjuk Lázár. 4 napos halott, már szaga van. Azt mondja Jézus, Márta. Nem megmondtam neked? Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És testvérek, az Isten dicsőségét csak az látja meg, aki hisz. Aki nem hisz, az soha nem tudja meglátni. És nagy ajándék az, amikor valaki a próbatételekben is, a gyászban is, akár a szerettei koporsójánál is el tudja mondani, és vallani a jól ismert ének sorait. A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmet és a hit, csak azt el ne veszítsen, hogy benned, ó Úristen, remélni megtanít. Tudjátok, nem olyan régen mondtam el egy temetésen, hogy ugye nagyon szép hitvalló életünk a Te benned biztunk elejétől fogva. De azt mondtam, hogy mi lenne, hogyha egy hívő édesanyja vagy édesapa vagy testvér koporsója mellett azzal kezdenénk a temetést, hogy adjatok hálát az Istennek. Lehet, hogy sokan felkapnák a fejüket. De testvérek, nincs miért hálát adni? Hogy mennyi ajándékot kaptam az Istentől rajta keresztül. Múltkor mondtam el valakinek, aki sehogy se tudta elfogadni, hogy fiatalon meghalt az egyik gyerek. És mondta, írta nekem, hogy most legszívesebben beletennék az Istennel. Hogy hogy van az, hogy egy gyereket 11 évesen elvesz. És azt mondtam, hogy elhiszem, hogy nagyon fáj. De egy valamire emlékezzél. Hogy Isten csak azt kérte vissza, ami kezdettől az övé volt. Nézzétek jót! Nem felnekedett, lerosodott a föld ős fájdalmán. És mit mond a Jób 1.21-ben? Hogy az uratta az Úr, áldott egy az Úrnak neve. Nem csak akkor áldott az Istent, amikor adta. Akkor is tudta áldani a nagy fájdalmat az Istent lehetett. Mert tudta, hogy a gyermekeim nem az enyém. A házastársam nem az enyém. Az édesapám nem az enyém. Csak egy időre. Ajándéka. Megköszönöm-e? Hálás vagyok-e? Mert Jézus Krisztus éppen ezért halt meg a kereszten. És ezért támad fel a halálból, hogy jó irányba terelje az életünket. Ezért nem tudnak sokan reménykedni, mert nem hisznek. És ennek a reménytelen állapotnak testvérek sokféle oka lehet. Lehet, hogy valaki már azért nem tud reménykedni, meg hinni, mert olyan sokat csalódott. Valaki azért nem tud már reménykedni, mert annyi sokszor elbukott, újra meg újra hozzáfogott, szeretett volna változtatni, és nem sikerült. Valaki talán azért nem tud reménykedni, mert olyan sokszor kudarcot vallott már. És hány embernek a panasza az, amit Túrmezei Erzsébet Jézus új terve című versében ígér, életem nem sikerült, most már mindegy, elvesztem, remélni már nem lehet. És feladják a küzdelmet. És olyan szép ennek a versnek a folytatása, megint egy fájó sóhajtás, megint egy szeretném most megfogni a kezedet, szeretnélek csöndesen átölelni, hívni, ne sír, nincs vége, jöjj velem, jöjj új örömre, új utakra lelni, mert Jézus Krisztusnál ma is vár a kegyelem. Ha nem figyelünk az isteni tervre, ha nem vezethet, ha eltévedünk, és ha már mindennek vége lenne, ne félj, mert neki terve van velünk. És az utolsó verszak előtted újra kinyílik a holnap, és a könnyes tennap elmúlt vége lett, és szívedben újra reményed dalolnak, mert Jézus Krisztusnak terve van vele. Ezért ment Jézus az emmausi férfiak után, és ezért jön utánunk Jézus testvérek ezeken az estéken is. Azt is elmondják a tanítványok Jézusnak, hogy hallottuk, mit mondtak a sírtól visszajövő asszonyok. El is mentek néhány. Tudjuk az evangéliumban, hogy Péter és János elmentek. Azt olvassuk a Lukács 24.12-ben, Péter, amikor elfutott a sírhoz és behajolt, és amikor megláttott a lepedőket, elment, csodálkozott magában a történteket. És a János evangélium 20. részében, a 9. és 10. versben azt olvassuk, még nem értették ugyanis az írást, ott a sírnál sem, hogy fel kell támadnia Krisztusnak a halálból. És erre a tanítvány hazamentek. És azt is olvassuk testvérek, és ez is a reménytelen állapotnak volt az oka, ott a Lukás 24.11-ben, hogy amikor hallották az asszonyok bizonyságtételét, de az ő beszédük csak üres fecsegésnek tűnt. Nem hittek nekik. Asszonyok mondják, jó, állítsák, asszonybeszéd nem érdekes. Nem hittek nekik. És ott van egy ilyen, ezért mondják szomorúan, hogy befejeződött a ma esti felolvasott igeszakasz, hogy ők azonban már, mint Jézus, nem látták. Na de az, hogy nem látták, ez nem jelenti azt, hogy nem támad fel. Hogy nem történt meg, hogy él. És ez nem azt jelenti, hogy a feltámadás tény az nem igaz. És nagyon sokan vannak, akiknek a hite csak elrépni. Hogy azt hiszem, amit látok. És emlékeztek a János evangéliumában a 20. részben, olvasunk, hogy még a tanítványok között is volt egy ilyen. A 24-től a 29. versig olvassuk, hogy amikor Tamás elmegy a közösségbe, többiek örvendezve mondják, hogy láttuk az Urat. Nem tud örvendezni, azt mondom. Amíg én nem látom a kezén a szegek helyét, és nem látom az oldalán a sebek helyét, és nem teszem az én ujjamat a szegekére, és nem teszem a kezem az oldalára, semmiképpen nem hiszem el. Vagyis állíthatok akármit, én látni akarom, én érinteni akarom, nekem gyel kell, nekem bizonyíték kell, addig nem tudom elhinni. És 8 nap múlva, amikor az ajtók zárva vannak, Jézus eljön újra csak Tamásért. Amikor Tamás is itt van a gyülekezetben, megállt az éppen, köszönt őket, békesség nélkül is szól Tamáshoz. Hozd ide az ujjadat. Tedd a szegek helyére. És hozd ide a kezed, és tedd az én oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. És Tamás, érints meg. Nézd meg, hogy itt vagyok. Győződj meg. Azt mondja Tamás, én uram. És én Istenem. És azt mondja Jézus, mivel láttál engem, hittél. De boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ismétek az első korintusi levelében Pál apostol kérdezi a gyülekezettől ott a 15. részben, de ott is voltak, akik tagadták a feltámadást, hogyha mi azt hirdetjük Krisztusról, hogy feltámadt a halottak közül. Hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támadott fel, akkor hiábolom ige hirdetésük, de hiábolom ti hitetek is. És utána a 19. és 20. versben azt mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Ez a mi élő reménységünknek az alapja. Egy történet arról szól, hogy egyszer egy mohamedán hívő vitatkozott egy keresztény misszionárussal. És a vitatkozásukban eljutottak odáig, hogy azt mondta a mohamedán a keresztény misszionárusnak, hogy figyelj ide, barátod! Hát, ha mi meg akarjuk győzni a mi híveinket, hogy a mi profétánk, a nagy vezetőnk, a nagy Mohamed létezett, akkor elviszük őket Mekkába, megmutatjuk nekik Mohamed sírját, hogy itt fekszik a mi vezetők. Na de ti mit tudtok megmutatni? Nektek csak egy üres sírotok van. Mire mosolyogva azt mondja az Isten embere, áldott legyen az Isten ezért. Látod, barátom, ez a különbség a mi hitünk meg a ti hitetek között. A mi vezetőnk meg a ti vezetőtök között. Mert a ti vezetőtök ott fekszik meghalva a sírba, a mi vezetőnk meg feltámad, és örökké él. Ez a különbség, testvérek. Az élő Krisztus és minden más hamis vezető között. Nem olyan régen olvashattuk a napi igékben, a Róma 12.12-ben a reménységben örvendezzetek. És a római levél 5. részében, az 5. versben meg azt mondja Pál apostol, hogy a reménység nem szégyenít meg. És ezért fontos kérdés ma este, és hadd fejezzem be ezzel, hogy van-e neked élő reménységed? Van-e egyáltalán? Vagy még mindig reménység nélkül élsz? Áldjon meg az Isten, hogy ne hamis reménységetek legyen, hanem élő reménységben éljetek. És ezzel a reménységgel, és ezzel az élő hittel tudjátok mindig vallani. És egy nagyon jól ismert ének soraival fejezem be, nincs már szívem félelmére. Nézd is írom felekére, mert látom Jézus példájából, lehet a holtak korából, szűnjetek meg kétségeim, változzatok félelmeim, reménységké, és örömökké, mert nem abszolút örökké. Legyen áldott